Akkor beszéljünk egy kicsit először magáról a műről, tehát mikor, milyen körülmények között született meg ez a Godot darab, és mi volt a jelentősége, amikor megszületett?
Valójában két darabról van szó, egy francia nyelvű és egy angol nyelvű darabról, amelyek számítógépes mérések szerint 36,5%-ban tartalmaznak új szövegmennyiséget, mármint hogy az angol, hiszen az angol született később. 1952-ben adták ki a francia változatot, és Beckett annak ürügyén, hogy lefordítja angolra, nagyon alaposan átdolgozta, 1954-ben jelent meg az angol nyelvű változat. A két évszám között, 1953-ban, egyébként én akkor születtem, tehát azért is tudom ilyen pontosan megjegyezni, mutatták be Párizsban, akkor volt az ősbemutató, a Babylon színházban, ami egy kis stúdiószínház volt, óriási botrányok közepette, az első 8-10 előadás legalábbis hihetetlen botrányok között zajlott. Volt olyan, hogy a közönség fölállt a Laki monológ közben, és dübögve, üvöltve kivonult. Később viszont, lehet, hogy éppen ennek a botránynak köszönhetően, 400 előadásos sikerszériát ért meg. Beckett maga ezt korábban írta, közvetlenül a II. Világháború után, tehát nyilvánvalóan a II. Világháborús élmények erőteljesen befolyásolták. Franciaországban élt ekkor már Beckett, és ugye a Hitler megszállta Franciaországot, az idő alatt Beckett illegalitásban volt, sőt, tagja volt egy németellenes önszervező ilyen titkos szervezkedésnek is. Később itt valaki áruló lett, elfogták, kivallatták, és Beckettnek is menekülnie kellett. Több elemző azt mondja, hogy ennek a menekülésnek, néhány hónapos bujkálásnak Dél-Franciaországban a története, maga a Beckett Godotra várva című darab, magva, nagyon sok életrajzi utalás van, a Pireneusokon való átszökés, a Bonelli gazdánál való vörösborvásárlás, tehát valóban vannak erre adatok. Természetesen én úgy gondolom, ezek inkább elhanyagolhatók, ennél sokkal egyetemesebb és sokkal átvitt értelműbb jelentése van magának a címnek is, és magának a darabnak is. Még egy érdekes adalék, ha már így rá terelődött a szó az eredetre és a darabra, hogy tudni, két szöveg van. Valójában francia nyelven is van egy az eredeti első példánynál frissebb átdolgozás. Beckett az ősbemutató estéjén, a bemutató előtt két hónappal jelent meg nyomtatásban, és az egyik ilyen nyomtatott példánynak a margójára már beleírogatta francia nyelven azokat a változtatási javaslatait, amiket az ősbemutatón tapasztalt a színészek részéről, pontosított néhány instrukciót, mondatokat húzott ki, dialógus részleteket húzott ki, vagy csoportosított át. Nagyon híresek Beckett pontos, rövid instrukciói, ezek közül is a csend és a szünet instrukciók, amivel gyakorlatilag az egész darabnak a finom szerkezetét, az egész előadásnak az időbeli ritmusát meg tudja határozni. Ezeknek is nagy részét, több mint 70%-át átírta az angol változatban már. A mi magyar példányunk kolozsvári Grand Pierre Emil tollából készült fordítás, és miután a franciák a második kiadást tartják etalonnak, kolozsvári viszont az első francia kiadás alapján fordította, nagyon meglepődnek azok, akik a kolozsvári féle magyar fordítást összehasonlítják az etalon franciával, mert kb. 160 sornyi plusz szövegmennyiség van kolozsvári magyar fordításában, már a franciához képest is. Ugye a francia és az angol pedig hát gyakorlatilag egyharmad részben eltér egymástól. De nem csak a mennyiségi mutatók miatt gondolható az, hogy bár azonos címen, mégis egy gyakorlatilag más mű született meg angol nyelven, hanem stílusa, műfaja, bibliai idézeteinek sűrűbb hálója, illetve az angol nyelvben az ír kulturális utalások, hát ha nem is tömkelege, de számos olyan hibernizmus, az ír nyelvre való utalás, Dublin protestáns negyedében egy picit más angol tájszólást beszélnek, mint a hivatalos British English, vagy az Oxford English. És hát Beckett ezeket szépen elhinti Vladimir és Esztragon beszédfordulataiban. Nyilván ez franciául nem érzékelhető, hiszen a francia nyelv az Beckett számára tanult nyelv volt. Igaz, hogy az angol sem volt valóságos anyanyelve, hiszen ír származású volt, ősei is írek voltak. Jól lehet, ha még jobban visszamegyünk a Beckett családfa kutatásában, több generációra visszamenően kiderül, hogy francia származások hugenották, és onnan menekültek vallási okokból át Írországba, és ott templomokat építettek. Beckett úgy gondolta, hogy könnyebb neki, ahogy fogalmazott, stílus nélkül írni, tehát nem az első hivatalos nyelven írt, nem az angol nyelvet választotta, hanem a stílus balasztjai nélküli francia nyelvet. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy kortársai azért megmosolyogták az ő francia tudását, mert annak ellenére, hogy még a párizsi szlenget is elsajátította, valójában egy kicsit avittas, régies francia nyelvet beszélt, múlt századit, már úgy értem, hogy korához képest múlt századias fordulatokat, nyelvi variánsokat használt, és ezért aztán a barátai, francia barátai háta mögött picit mosolyogtak rajta. Van olyan kritikusa, aki egyszerűen katasztrofálisnak nevezi Beckett francia tudását. Volt annak oka, hogy nem angolul írt, hiszen ha be akar törni az avantgárd irodalmi közéletbe, akkor jó választás volt a francia, hiszen Párizs volt inkább az avantgárd művészet központja a II. Világháború után. Ha valaki angolul írt, az nehezebben tudott kritikai figyelmet magára vonzani.
Ugye ezt tartják az egyik legjelentősebb abszurd drámának, mondjuk nem kellene nyilván részletekbe menően itt elemezni, de milyen elemekből tevődik ez mégis össze, tehát miért lehet ez az egyik legjelentősebb, fogalmazunk így.
Pontos a fogalmazás, mert Martin Estin is így fogalmaz, az egyik, Ionescu-t tartják, a másik nagy öregnek, akinek munkássága, illetve hát művei a kopasz énekesnő elsősorban, de hát más művei is, Beckett Godoravára című művével együtt a két úgynevezett ős abszurd, ahonnan a nem is az abszurd dráma, hanem inkább az abszurd színház, Estin is ezt a címet adta a könyvének, hogy a Theater of the Absurd, tehát az abszurd színháza. Természetesen ahhoz, hogy az abszurd színház létrejöhessen, az olyan típusú darabok, drámák, irodalmi alkotások kellettek, amikből ez kibontható volt. Ugye a leglényegesebb vonásai közül talán a legfontosabb az, hogy történet nélküli, nem valóságos, kauzális történetet, nem lineárisan egymás után bonyolódó cselekményt dolgoz föl. Mondhatni nincs is cseleménye a darabnak. Események vannak, de ezek nem bírnak drámai elővel. Ugye a drámai cselekmény az olyan dramaturgiai jellemzője a klasszikus értelemben vett drámának, amiben valami felé halad, tehát vagy a cselekmény, vagy a jellemek változnak, vagy a szituációk bonyolítódnak úgy, hogy aztán az egész darab során egy klasszikus fölépítésű dramaturgiai struktúra révén egy katarzisban oldódik meg, összeütközés, bonyolódás, konfliktus, stb. Révén. Ez a Godóra várva című darabból teljes mértékben hiányzik. Valaki úgy fogalmazott, Csehov Három nővér című művének kicsit Karniti Frigyes által Dióhéjban meghatározó definíciója alapján, hogy tudni Karinti azt mondja, a három nővérben gyakorlatilag nem történik semmi, három nővér Moszkvába szeretne utazni, semmi nem akadályozza őket, tehát nem mennek el. A Godóra várvában pedig ez szerint a kicsit ilyen franciás bonbon-szerű meghatározás szerint nem történik semmi, de ez kétszer egymás után. Ugyanis két felvonásos a darab, és az első felvonás struktúráját szinte szó szerint, motivumok szerint, eseményrend szerint megismétli a második felvonás. Meg is kérdezték Beckettől, hogy miért két felvonásos darabot ír, miért ismétli az első felvonás struktúráját a második felvonásban, és Beckett szokása szerint, ugyanis nagyon kevés fogódzót ad nyilatkozataiban saját darabjai fölfejtésére. Azt mondta, azért írtam két felvonásban, mert egy felvonás kevés lett volna, három pedig sok. Ez elég lakonikus, rövid válasz. Valószínűleg a harmadik felvonás ugyanúgy ismételte volna az elsőt és a másodikat, de az már valóban unalmas lett volna. Mindenkinek az a nézői vagy olvasói elvárás, hogy a második felvonásban valami más történik. Éppen ez a nagy leleménye Beckettnek, hogy teljes mértékben ugyanazt a struktúrát ismétli meg, és így az egész darab jelentése gyakorlatilag afelé irányul, hogy az élet vagy az idő, hogy az időben való létezés, és itt most már nem csak a realista időt, hanem egyféle ilyen kozmikus időt is gondolunk, vagy a filozófiai értelemben vett idősíkot nem változik. Az ember, az emberiség sorsa determinált, akár itt a Földön, tehát az emberiség egészének a története, az őskortól, vagy a zöld bolygón való létezésétől a nem tudom én hány tízezer év, vagy százezer év után bekövetkező földpusztulásig, amikor is ugye az emberi létezés, ha hihetünk a jósoknak, megszűnik a Földön. Ez elég pesszimista jóslat. Hozzá kell még azt tenni, hogy a 19. században a természettudományok fejlődése után az emberiség kezdte fölismerni, hogy a hagyományos értelemben vett istenhit, elsősorban a keresztény istenhit gyakorlatilag erőteljesen megkérdőjeleződik, maga a vallás is átalakuló félben van, hiszen tulajdonképpen az objektív idealista és a szubjektív idealista filozófiai nézetek után minden tudományos felfedezés, a kozmosz kutatása, tehát a makrokozmosz, de hát a mikrokozmosz, az atommag kutatás, a legapróbb anyagi részecskék jobb megismerése, az emberi genetika, aztán később a 20. század második felében is afelé irányul, hogy erőteljesen materializmus alapú a világ, és a vallás az inkább csak egyféle pszichológiai biztonsági szelep, nem pedig valóságosan létező Isten irányítja a világ egyre kaotikusabb lefolyását, és az Istenbe vetett hit erőteljesen megingott, ez komoly pszichológiai, filozófiai depressziót okozott művészekben, filozófusokban, különböző filozófiai áramlatok bizonyítják ezt. Beckett darabja is ebbe gyökerezik, részben az egzisztencializmus, aztán hát természetesen Schopenhauer filozófiája, aki Calderonra támaszkodva, tehát lényegesen korábbi forrásokra támaszkodva, azt mondja, hogy az ember élete csak arra való, hogy minél hamarabb átessünk ezen a rövid periódusnyi szenvedésen. Ez az a gyökér talán, amiből a Godot is kinőtte magát.